Szép napot, sziasztok! Ez a Table Talk 69. adása, én Gály József vagyok, és ma ismét Kóccal vagyunk itt.
Sziasztok!
Nem tudom, tudjátok-e, de szerintem már mondtam, hogy a Dice Tower volt az alapötlet, amikor a podcastet megcsináltam, és ugye ők minden évben csinálnak top 100 játékot, mi ugye csináltunk már top 10-et, többször előfordult, hogy top 10-et csináltunk, és úgy döntöttem, hogy ezt mi nem csináljuk minden évben, de idénre egy picit hasonló műsorkoncepcióval jöttünk. Ez a minden évből elmondjuk a kedvenc játékunkat, ami azért elég közel van a mi valódi top 10-ünkhöz. Igazából egy kis történelemórával szeretnék nektek kedveskedni a elmúlt 15 évből, illetve 16 évből technikailag, de az alapkoncepciója ennek a műsornak a kedvenc játékaink lesznek.
Igen, hát én magát az ötletet a Strádótól merítettem, ő felé érkezett egy ilyen kérdés, hogy ha minden évből csak egy játékot tarthatna meg, akkor melyik lenne az a játék? És ezt nagyon érdekes témafelvetésnek találtam, és elkezdtem rajta magam is gondolkodni, és utána Józsival is megbeszéltük, hogy ez érdekes lehet. Nyilván egy picit máshogy állunk hozzá, mert ugye a megtartani szó magába foglalná azt, hogy mi rendelkezünk ezzel a játékkal. Én ezt a szempontot nem feltétlenül tartottam szem előtt, bár nyilván a legtöbb játék, ami a listán rajta van, az olyan, hogy rendelkezem vele, de nem volt feltétlen követelmény, hogy magával a játékkal rendelkezünk. Voltak éppen végignéztük az adott évnek a játékait, és mi az, ami abból számunkra a legszimpatikusabb, amit leginkább el tudnánk képzelni a saját gyűjteményünkben, vagy a legkevésbé tudnánk elképzelni, hogy abból hiányozzék.
Nekem nincs meg mind a 16 játék, azt hiszem ilyen 12 van meg, de közvetlen környezetben azért valakinek megvan, úgyhogy szükség esetén tudnék vele játszani.
Nekem azt hiszem 14 játék van meg belőle, és egy van, ami már nincs meg érdekes módon. Tehát amit bár úgy vezettem föl az előbb, hogy mi az, amit a legkevésbé tudnék elképzelni, hogy hiányozzon belőle, ez mégis hiányzik, mert egy ponton úgy döntöttem, hogy már nincs rá szükségem.
Na, akkor ugye az volt az alap elképzelés, hogy 15 évet megyünk vissza, ez technikailag végül 16 lett, 2008-ig fogunk visszatekerni az időben.
Kezdem is. 2008-as évben én nekem egy picit nehéz dolgom volt. Nem nagyon van játékom a 2008-as évből, és nem is nagyon volt olyan játék, ami engem feltétlenül nagyon rabjává tett volna, tehát hogy mindenképpen ragaszkodnék hozzá. De egy olyan címet választottam, ami, és itt rögtön kitérnék arra az érdekességre, hogy én utólag, miután összeállítottam a listát, végignéztem a tervezőknek a listáját, és arra jutottam, hogy egy nagyon illusztris társaság jött össze tervezőkből, tehát majdnem minden fontos név, vagy rá számomra fontos név az szerepel ezen a listán, és az első fontos név 2008-ból Uwe Rosenberg, akinek a Le Havre játékát tettem föl a listámra.
Nekem is vegyes a listám ebből a szempontból, de én nem írtam össze most a tervezőket, most csak a címeket írtam föl a listámra. Le Havre az teljesen jó választás, ugye a BGG szerint is az első helyezett abban az évben, 65. jelenleg a BGG-n. Én még nem játszottam vele, de szeretném kipróbálni, mert ez valahol ott az Agricola után már, de még ebbe az poliominó korszak előtti időszak, ha jól rémlik ez nekem.
Igen, egy rondelmechanizmus van benne. Az Agricolából az a mechanizmus benne van, hogy amit nem veszünk föl nyersanyag, az gyűlik. Alapvetően egy tök jó játék. Én szerintem már egy kicsit koros, tehát vannak frissebb, jobb játékok, de azért elég jól öregedett ahhoz, hogy én ehhez bármikor szívesen leülnék játszani. Én nekem csak egy partim volt vele egyébként eddig.
Ugye a 2008 egy nagyon érdekes év volt, társasjátékügyben baromi erős címek jelentek meg ott, tehát Dominion, faklépítés, ugye Pandemic, Cosmic Encounternek egyik az új verziója, ami így újra elérhetővé tette a játékot. A Le Havre-on kívül még megemlíteném a Battlestar Galacticát, ami szintén 2008-as, nagyon sok a kedvence ez a játék. Illetve a Dixit is 2008-as, hogy tudjuk így hova helyezni, hogy ez mikori. Ja, meg a Stone Age is.
Szerintem azok közül, a címek közül, amit én nem választottam ebből az évből, tehát az összes cím kivéve a Le Havre, azok közül a Pandemic az, ami szerintem a legfontosabb. Bár kétségtelenül a Dominion is itt Nem a Dominion az nincs itt, a Dominion az 2009-es.
Mert a magyar verziót nézed, az eredeti az 2008-as.
Aha, bocsánat. A Dominion is nagyon fontos, én szerintem a Dominion olyan szempontból nagyon fontos, hogy egy nagyon fontos mérföldkövet
Így
rakott
van.
le a pakli építés behozatalával. Nem feltétlenül az a legjobb pakli építő játék. Nyilván, ha az első volt, akkor a többi azt tudott tanulni az ő hibáiból, és tovább épülni, de igen, ez is feltétlenül egy nagyon fontos megemlíteni. Én szerintem viszont a pandemik az, aminek a talán a legnagyobb hatása van a társas játékozásra.
Egyébként az én választottam 2008-ban, én is nagyon küzdöttem egyébként, pont azért, mert a Dominion, bár nagyon sokáig imádtam, amikor belekerültem ebbe a hobbiba jó pár, most nem is tudom, 5-6-7 évvel ezelőtt, már is számolom, tehát jó pár évvel ezelőtt. Én viszont egy eurójátékot választottam, ami azóta kijött új verziója is, ez a Heads of State. Ez a Heads of State, ez egy picit ilyen Ticket to Ride jelleggel oldotta meg a dolgot, de a lényege az, hogy gyűjtögetsz kártyákat, és utána ilyen területfoglalásos, pontozós rendszerrel szeded össze a pontokat, és játékvégi ponttal lehet ugye nyerni. Ezt a Royals néven újra csinálták, és akkor gyakorlatilag egy Ticket to Ride klón lett, mert még a Heads of State-ben még spéci kártyák voltak, tehát különböző szetteket kellett összegyűjtened, hogy egy adott területet elfoglalj, ezt streamlinolták, és kiadták a Royals néven, és nagyon szép egyébként, igényes produkcióban. Az LT Heads of State-nek baromi ronda a borítója is, nem szépek a kártyák, de attól még egy remek játék, és komplexebb emiatt, mint a Royals. Úgyhogy 2008-ból nekem a Heads of State lett a kedvencem, megvan egyébként, még bár ritkán játszunk vele.
Érdekes, nem is hallottam még erről a játékról. Ugorjunk 2009-re?
Mehet.
2009-ből én Andreas Steding játékát választottam, ami mind a mai napig óriási kedvencem. Nagyon szívesen játszok vele, ez pedig nem más, mint a Hansa Teutonika. Itt egyébként zárójelben megjegyzem, hogy itt-ott egy kicsit csaltam ezzel a listával, mert előfordulnak olyan játékok, aminek van új kiadása, és akkor, hogyha láttam az egyik évben, hogy kiszorítana valami másik fontos címet, de van egy másik kiadás, és akkor próbáltam ezzel valamennyire sakkozni. A Hansa Teutonikának ugye van egy big boxos kiadása, ami valamikor 2019 körül jöhetett ki, nem tudom fejből, de hát 2009-ben kisebb volt az én szemem ebben a versengés, hogy mit rakjak fel a listára, úgyhogy itt került fel az eredeti verzió.
Nekem megvan a Big Box, és én is szeretem, viszont én mást néztem ki 2009-ből, egy Amerit néztem ki. Hát igazából nem Ameri, ez ilyen, már akkor ilyen hibrid játék. 2009-nek az a különlegessége, hogy akkor jött létre a Kickstarter. 2009. április 28-a óta létezik a Kickstarter, tehát hogy elkezdődtek a KS projektek. Ez ugye akkor még nem volt annyira sikeres, tehát nem is nagyon találtam, keresgéltem egy kicsit, de nem nagyon találtam a legkorábbi játékokat, amik sikeresen Kickstarterről jöttek, tehát a crowdfunding, tehát a közösségi finanszírozási platformok ekkor még azért nagyon-nagyon új keletűek voltak, de 2009 óta már van Kickstarter, immáron 15. éve, ugye most lesz a 15. évforduló, és viszont én egy olyan játékot, ami azóta erősen OP, és nagyon sokan szokták keresni, és nagyon szeretik, akik szeretik, ez pedig a Chaos in the Old World Eric Langtől. Gyakorlatilag a Blood Rage részben mondjuk azt, hogy felújította, újjá gondolta, egy picit más mechanikával, mert ugye draftalással, és egy picit, hogy is mondjam, csak interaktívabb és szórakoztatóbb harcmechanikával, cserébe viszont nem annyira aszimmetrikus, mint az eredeti játék volt. Pont pár napja játszottam egy Chaos in the Old World-öt. Én szeretem ezt a játékot, nem imádom, és inkább Blood Rage-eznék valószínűleg, de hát ugye ez nem 2009-es. Egyébként ebből az évből ugye a Hansa Teutonikán kívül a Jaipur, illetve a Dominionnak a legnépszerűbb önálló kiegészítője, a Dominion Intrika jött még ki. Vannak ebben az évben is játékok, de nem volt annyira erős, mint a 2008-as.
Ha 2010-re ugrunk, akkor a következő viszonylag híres tervező, akit megemlítenék, Antoine Bauza, és egy kooperatív játékot említenék tőle, amely vannak, akik számára egy ilyen könnyed kis szórakozás, én számomra az egyik legkeményebb logikai játék, amit ismerek, ez pedig a Hanabi. Ugye a korlátozott kommunikáció esetén nagyon fontos az, hogy előre milyen szabályokat beszélünk meg, hogy milyen kommunikációs forma, milyen mögöttes jelentéstartalmat fog hordozni, és ezzel nagyon-nagyon ügyesen lehet a játék során mahinálni, nagyon ügyesen lehet extra információkat átjuttatni a többiekhez. Ismerek olyan játékosokat, akik ezt úgy játsszák, ezt a játékot, hogy ha nem lehet maximum pont a játék, akkor azt elvesztettük.
Én sokat gondolkoztam a 2010-en, mert egyébként a BGG két első helyezettje között dilemmáztam, mert úgy értem, hogy az abból az évből a két első, és én is filóztam egy Antoine Bauza játékon, mert a Hét Csoda az 2010-ben jött ki. Szerint az alapján, amiket nézegettem, az a 2010 végén jöhetett ki, de végül nem azt választottam, hanem a Dominant Species-t. Ez egy nagyon jó gondolkodtató. Én nem tudom, minek, mert ezt nem nevezném eurónak, ugye akkoriban ez még nem annyira vált el, és gyakorlatilag egy területfoglalós, aszimmetrikus, munkáslehelyezős játék, és programozós munkáslehelyezős, amiből mai napig nincsen sok, és nekem az volt jó. A Hanabit, én nem tudom, lehet, hogy csak a játékosok, akikkel én játszottam, én nem tudtam élvezni, lehet, hogy egyszer majd le kéne újra ülnöm Hanabizni, hogy megnézem, hogy nem is olyan rossz játék az, de nekem annyira annó nem jött be. A Hét Csoda az nagyon bejött, jó kis draftolós játék, de a Dominant Species az még jobban. Úgyhogy én 2010-ből a Dominant Species-t választottam.
Igen, sokak kedvence a Dominant Species. A Hanabi meg, hát az borzalmasan függ attól, hogy, hogyan játszol, kikkel játszol. Nagyon más játékélményt tud kínálni, úgyhogy lehet, hogy te egy olyan tapasztaltál meg belőle, ami nem annyira fekszik neked.
Ja, és ugye ne felejtsük el, hogy Vitála Szerdának ekkor jött ki, szerintem ez volt az első játék, a Vinyos, az
Ez volt
2010.
az első saját játéka, igen.
2010-ben jött az is ki.
Ha jól tudom, ő korábban már csinált ilyen kis kiegészítőt az Age of Steamhez, Portugália térképet, de a saját játékai közül úgy tudom, hogy ez volt az első.
Akkor ugorjunk 2011-re.
2011-ből én kevésbé találtam olyan játékot, ami nagyon magával ragadó lenne. Azért a játék, amit választottam, az egy elég jó játék, és ez az a játék, ami már nincs a gyűjteményemben. Ez pedig Inka és Markus Brandtól a Village. Azt hiszem, hogy egy méltán népszerű, munkáslehelyezős játékról van szó, ami nekem igazából azért nincs csak a gyűjteményemben, mert úgy gondolom, hogy a műfajban vannak mára jobb darabok, de bármikor szívesen leülnék vele játszani.
Ahogy így nézem egyébként, így haladunk előre az időbe, egyre közeledve a napjainkhoz, így folyamatosan látom azt, hogy a dilemmáim egyre erősebbek és erősebbek lesznek, aztán majd meglátom, amikor későbbi évekhez kerülünk, hogy jól emlékeztem én erre. 2011, amiről most beszélünk, ugye akkor itt azért ilyenek jöttek ki, hogy War of the Rings Second Edition, Castles of Burgundy, Mage Knight, Eclipse, tehát igazi nagy klasszikusokat mai napig nagyon sokan játszanak, illetőleg a Game of Thrones második kiadása, tehát a Trónok harca társas játék második kiadása is ebben az évben jelent meg. Ami érdekes, hogy a Village-et nagyon sokan szokták mostanában nézegetni, tehát rendszeresen látom, hogy forog, de valahogy olyan furán forog, tehát az, hogy azért játszogatnak vele az emberek a marketplace-en, tehát megveszik, és nem az adja el, aki megvette, hanem mit tudom én, valaki más mindig megveszi, tehát kicsit ilyen kölcsönvevős, körbeadogatós Village készlete van a magyaroknak, mert azért látom, hogy azért játszogatnak vele, és így megtartják, tehát így sajnos én még Village-et nem játszottam, de egyszer ki kéne próbálnom. Amit viszont én...
Nekem meg a kiegészítők hiányoznak, azokat nem próbáltam még.
Amit én választottam, az a Blood Bowl Team Manager. Én nagyon szeretem Warhammer világát, és egy nagyon hangulatos kis paklépítős, konfrontatív, hibrid játékot választottam. Nem tudom, egyszerűen nekem elkapott ez a hangulat, hogy így egymásra csatározunk, és teljesen aszimmetrikus paklikkal, jó nem teljesen, de azért elősen aszimmetrikus paklikkal nagyon sokféle játékot lehet játszani. Ugye sajnos mind a játék nagyon nehezen, sőt gyakorlatilag beszerezhetetlen, bár az alapjáték még csak-csak. Az első kiegészítőt is még úgy, ahogy, de a második kiegészítőt az baromi nehéz beszerezni. Úgyhogy azért ez egy erősen OP játék szintén, mint a Chaos in the Old World. Nekem ebből az évből ez a kedvencem, de egyébként még a Skult meg tudnám említeni, mint a kedvenc parti játékomat, ami egy nagyon okos kis blöffölős játék, de a Blood Bowl egy picit egy ilyen paraszthajszállal megelőzte végül. 2011-ben azért itt már, tehát itt már jönnek elő az erős játékok, tehát 9 és 10 még nem volt annyira erős, 2011 már inkább, és akkor amikor átmegyünk 2012-re, ott jönnek ám az igazi durulások.
Igen, hát 2012-ben itt az egyik kis csalásom, a Jens Trögemüller és Helge Ostertag játéka került föl a listámra, ami nem más, mint a termisztika. És a kis csalás ebben az, hogy hát igazából ez a játék, ez így kifele kacsingat a készletemből, azon egyszerű oknál fogva, hogy a tavalyi év során kijött az Age of Innovation, ami gyakorlatilag a Terra felújított verziója, és nagyon jól nyúltak hozzá a játékhoz, sokkal modulárisabbá, még változatosabbá tették az eredeti Terra Mystica 14 faja, még sokkal tovább bővül változatosságban, és ez engem eléggé magával ragadott, de azért olyan mértékben épít ez az új játék is az eredetire, hogy annak az érdemeit semmiképpen sem szabad elfelejtenünk.
Hát ugye igen, a Terra Mystica ebben az évben az első helyezett, 26. most a BGG. Én a második helyezettet választottam, a Simone Luciani és Daniel Tassini játékát, a Zolk in the Mayan Calendart, ami jelenleg az egyik kedvenc euróm, top 10-en is rajta van. Nagyon érdekes ez ugye ez a tárcsa mechanika, hogy előre kell gondolkoznod munkás lehelyezéssel, mikor akarod föl, mit raksz föl, mikor akarod levenni, és ezt közben egy nagyon durva nyersanyagmenedzsmenttel párosította. Én mai napig nagyon szeretem, és teljesen megdöbbentő, mert én keresgéltem, mikor a Zolkin, ugye én nekem miután a CG és kiadás van, ezért 14 szerepelt a listámon, de aztán kiderült, hogy nem, az eredeti játék az 12-es, és csak 14-ben adta ki a Czech Games Edition. Nekem 12-ből a Zolkin a kedvencem. Egyébként ebben az évben jelentek meg ilyen klasszikusok, mint a Targi, a Robinson Crusoe, illetve a Lords of Waterdeep, amit igazából én szerintem az volt a cél, hogy az ameri rajongókat egy picit az euró irányba is próbálják behúzogatni, hát ha tetszeni fog nekik, ami ugye egy munkás lehelyezős játék. Egyébként akkor először találkoztam vele, azt hittem, hogy ez egy ameri, aztán közölték, hogy nem, dehogy. Sokan részben szerintem ezért szeretik, mert D&D játék, és ez akkoriban nem volt olyan sok, de mégis egy ilyen D&D élményt ad egy munkás lehelyezős játék formájában.
Érdekes, hogy megemlítetted a Targit. Szerintem az nem olyan nagyon közismert játék.
Nálunk nem.
Eléggé leszűkíti ugye a közönségét az, hogy csak kétfős játék.
Valószínűleg, tehát én se játszottam vele, de nem tudom, ez ilyen nagyon népszerű. Úgy mondom, hogy van egy ilyen közössége, akik nagyon szeretik, és kedvenc játékuk, nem véletlenül van ilyen előkelő helyen a BGG-n. Egyébként meg kell említenem, hogy az Odalent második kiadása, a Descent, the Journeys in the Dark Second Edition is 12-es. Voltak itt nagyon jó kis játékok, illetve az ilyen klasszikusok, szintén 2012-esek, mint a Seasons, az évszakok, illetve a Love Letter, a szerelmes levél is 2012-es.
2013-ból két kevésbé ismert szerzőnek a nevét fogom említeni, Helmut Ohli és Leonard Loni Orgler. Megmondom őszintén, hogy én előttem is ismeretlenek ezek a nevek igazából, bármennyire is kedvelem az épp megemlítésre kerülő játékukat, amit sokan nem annyira nagyon szeretnek, mert túl száraznak tartanak. Én nekem viszont pont megfelelő a szárassága. Ez a Russian Railroads. Ami egyébként szintén nem olyan rég kapott egy új nagy dobozos kiadást, Ultimate Railroads néven, amiben a German Railroads és az American Railroads kiegészítők is benne vannak. Hogyha valaki mostanában szeretne ezzel a játékkal megismerkedni, akkor valószínűleg ezt a dobozt érdemes keresnie.
Én mindig nem játszottam a Russian Railroads-szal, úgyhogy nagyon szeretném kipróbálni. Szerettem volna, miatt megjelenik az Ultimate Railroads, de ez még nem sikerült, de nagyon kíváncsi vagyok rá, mert szerintem tetszene. Én nem bonyolítottam túl a 2013-as évemet, mert én is az év legnépszerűbb játékát választottam, mármint abban az évben az van legelőbb a BGG-n, ez pedig a Concordia. Mark Gertznek a játéka, amit én mai napig nagyon szeretek, zseniális, több stratégiával lehet vele játszani, nagyon tetszik ez a lapkijátszós, tehát ugye lapvezérelt, hogy a lapot visszaszeded, újra kijátszhatod őket, a játék szintén nyersanyagmenedzsmenttel, nagyon jó kis térképen, ráadásul ugye nem is olyan durván, mint az Age of Steam-nél, de gyakorlatilag lehet venni különböző térképeket hozzá, mivel segíti a játékos számokat, és valójában egy kiegészítővel, ami többféle is lehet, tehát szabadon választod, hogy melyiket veszed meg. Gyakorlatilag bármilyen játékos számra működik. Most már ugye van szóló verzió, tehát már 1-től 5-ig. De ebbe az évben jött ki Uwe Rosenbergtől a Kaverna, az általad említett Russian Railroads, az emberek megismerhették Jamie Stegmaier nevét a Viticulture-rel, illetőleg az ameri rajongók az Arkham Horror után az Eldritch Horrort is megkaphatták. Ezek ennek az évnek a nagy slágerei voltak. Egyébként itt jelent meg a Bora Bora, a Rokokó, amit érdemes megemlíteni, illetőleg a Pandemic szériának, Matt Leacocknak a Forbidden Island után a Forbidden Desert játéka 2013-ban jelent meg. De én a Concordiát szeretem, ez egy teljesen egyértelmű választás volt a 2013-as évre, ez nem volt kérdés.
Ami 2014-et illeti, itt a listámra Robert Daherty-től és Darwin Castle-től egy tisztán pakli építő játék került fel. Szerintem a legjobb tisztán pakli építő játék, ez pedig nem más, mint a Star Realms. Ezt én mind a mai napig rendszeresen szoktam játszani. 15 percben nagyjából egy tökéletes élményt tud biztosítani.
14 nekem azért volt érdekes élmény, mert én abban az évben találkoztam, és gyakorlatilag abban az évben estem bele, tehát akkor ez most a 10. év, most már tudom, a modern társasjátékok világában. Nem ekkor találkoztam vele, de ekkor estem bele, ekkor találkoztam több olyan játékkal, ami akkoriban nagyon új volt, vagy újnak számított. Ilyen volt például a Castles of Mad King Ludwig, ami abban az évben eszemben volt a nagy újdonság. De az én kedvencem, egyébként 14-jel én szenvedtem, nekem elég kevés olyan játék volt, ami 14-ben jött ki, és tényleg nagyon tetszett nekem, pedig azért ott jött ki a Five Tribes, a Patchwork, az Orlán, az általad említett Star Realms. Egyébként én a Hero Realms-et jobban szerettem a témája miatt. Nincs bajom a Star Realms-el, szívesen játszom azzal is, de ha választani lehet, akkor én inkább a Hero Realms-el, tehát a fantasy változottal játszanék. Említhetném egyébként ebbe az évbe a Splendort, de végül a Sheriff of Nottingham mellett döntöttem, mert nekem az volt a kedvencem ebből az évből, pedig tényleg nagyon jó kis játékok jöttek ki akkoriban, úgyhogy, és nekem ezért egy különleges év a 2014, mert én akkor csöppentem bele igazán a társasjátékozásba.
No, ha tovább megyünk 2015-re, akkor nálam is előkerül most már az a szerzőpáros, aki nálad 2012-ben került elő, Simone Luciani és Daniele Tassini, de 2015-ben ők a The Voyages of Marco Polo című játékot adták ki. Van ennek ugye egy második verziója is. Nagyon sokan jobban szeretik a második verziót, hiszen bővebb nyersanyagban könnyebb bennem véghez vinni dolgokat, de én szerintem az első verzió is hibátlan, és amit én a legjobban szeretek benne, és ami miatt ez egy igazán nagy kincs számomra, az a borzasztóan erős player képességek, amik nagyon elütnek egymástól, és nagyon jelentősek a játék során. Én mégse szoktam úgy érezni, hogy ez egyik vagy másik fölborítaná a játékot. Tehát ennek ellenére mindig azt éreztem, hogy bármelyik szereppel labdába lehet rúgni egy-egy játékban.
2015 azért volt nagyon különleges, mert ez volt az az év, ahol a Kickstarter az átütést hozta meg. Ebből az évből ilyen veszedelmek kerültek elénk, hogy Exploding Kittens, tehát a robbanó cicák, az 2015-ös. Ugye mai napig azt hiszem a negyedik legsikeresebb Kickstarterről beszélünk, 8.782.571 dollár gyűjtött össze.
Társasjátékok között vagy összesen?
Társasjátékok között, tehát azt hiszem a gaming vagy games, vagy nem tudom milyen kategóriában a negyedik vagy a harmadik. De amúgy is erős, tehát azért ez a tétel, ez szerintem minimum top 100, de az is lehet, hogy top 20-ba befér Kickstarteren. Meg kéne nézni. Nem. Tehát játékok között azt hiszem a harmadik. Amik érdekesek, még ugye ide tartozik egyébként a Kingdom Death Monster, ami szintén az egyik legsikeresebb Kickstarter volt annó. Illetőleg végre magyarokat is köszönhettünk a társasjáték világ élvonalában, ugye a Mindclash Games-től a Trickerion is 2015-ös.
Érdemes megemlíteni, hogy a Trickerion az benne van most már a top 100-ban.
Bizony, bizony. Szépen lassan fölkúszott. No, Balázs beszélt róla, hogy szépen föl fog ez kúszni, akkor volt ilyen 120-125, talán 130. helyen, most fölkúszott, úgyhogy most már a 99. De egyébként még két dolgot említenék meg, ugye a korábban a Chaos in the Old World kapcsán, ugye a Blood Rage is 2015-ös, szintén KS-en pörget be ugye a CMON kiadótól, és a fedőnevek is, amit ugyan én nem szeretek, de egy alapparti játék lett gyakorlatilag. Az elmúlt 9 évben egyik legnépszerűbb parti játékká vált, és főleg azok szeretik, ugye, akik alapvetően a társas játékozásban nem annyira járatosak, és tényleg csak így könnyedebb játékokkal játszanak. Az én kedvencem viszont 2015-ből, vagy a Warhammer világától ne távolodjunk el, az a Forbidden Stars. Ugye ez kvázira egy remake-je a StarCraftnak, nem teljesen, mert azért eltérő a játék, de ami szintén egy korábbi társasjáték volt, de ettől függetlenül én nagyon-nagyon szeretem. Mai napig szívesen ülnék le játszani, csak nagyon ritkán van rá lehetőségem, de egyik nagy kedvencem.
Én még akkor, ha szabad, megemlíteném a másik Simone Luciani játékot ebből az évből. Szintén elég nagy népszerűségnek örvend, ez pedig a Grand Austria Hotel. Illetve hát nagyon fontos, nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy a sokáig BGG listavezető Pandemic Legacy Season 1 és 2015-ös.
Illetőleg a True the Ages, tehát a Korokonátnak az új kiadása is 15-ös. Valóban. És a hét csoda párba is mellesleg. Egyébként, ha megfigyeljük így az éveket, így egyre közelebb jövünk a mostanához, egyre több és több lesz a top 100-as játék. Food Chain Magnate ugye a Splottertől, Galerist ugye Lacerdától, tehát itt azért már erős mezőny jött össze.
A 2016-os év volt igazából az első számomra, amikor ebben a listában haladtam, ami már komoly fejtörésre adott okot, ahol már nagyon sok, nagyon jó címet láttam, de hát nem tehettem meg, hogy nem Jacob Frixelius játékát, a Mastera formálását választom, hiszen a nagy dobozos játékok közül ez az, amivel a legtöbb partit játszottam, és ez nyilván nem véletlen, tehát ha csak egyet lehet, akkor én azt, a többit meg megpróbálom megoldani okosban.
2016 valóban nagyon erős év volt, ismét. A Site ugye ekkor jött ki szintén Kickstarterről, bár 15-ben volt a Kickstarter, de 16-ban lett ugye a szállítás. Fisternek a Great Western Trail-je, a Star Wars lázadás, tehát a Rebellion, ugye említetted a Marstera formálását, vagy ugye a korábban nem beszéltem a Patchworkről, de ugye a Feast for Odin mellékágaként ugye jött ki még korábban, és ekkor jött ki a Feast for Odin Uwe Rosenbergtől. Én megmondom őszintén, ezeket a játékokat bár szeretem, de egyikért sem vagyok annyira oda. Én az első és eddig szerintem igazából egyetlen nagy szemi-kooperatív játékot választottam 2016-ból, az FFG kiadásától a New Angeles-t. Ez egy nem annyira ismert játék úgy általában, a BGG-n is talán, most tudom, sokadik, 1000 körül lehet, és mégis én azért szeretem nagyon, mert ez egy valóban szemikóp játék, és úgy is hirdették, ugye szoktam mindig mondani, hogy egy valaki biztos fog veszíteni, lehet, hogy többen nyernek, de egy valaki biztos veszíteni fog. Tehát ténylegesen a szemikóp érményt azt így meg tudta adni, hogy együttműködsz, de mégsem, de van, akivel teljesen együttműködsz, valaki ellen játszol, szerintem zseniális játék, és tényleg, tehát ez volt az az év, ahol azért már így erősen jöttek ki, hát ilyen klasszikusok is jöttek ki, mint a King Domino, ami ugye megnyerte utána az évi játékadíjat, a Santorini, Hero Realms, itt a Hero Realms, most már legalább tudom, szóval volt, ez is egy erős év volt, ugye az Ion's End, hogyha Mókust így megidézzük, meg a Clank is ekkor jelent meg, illetve ekkor jött ki az Agricolának az új, hát nem tudom, ilyen családi változatnak hívják, vagy revised, nem, ugye itt revised edition szerepel, de gyakorlatilag ez
hú, az... Én nem mernék az Agricolában. Nem tudok tájékozódni, annyi kiadása van. Van Family, Hobby,
igen, igen.
Revised. Nem tudom, hogy melyiknek felel meg, hogy melyik különbözik a másiktól, és melyik nem.
Jó emlék, ez nem a Family Edition, ez a Revised, ez ami nem már nem 1-5, hanem csak 1-4, viszont ez volt az, ahol megtrimmelték a paklit, mert rájöttek, hogy bizonyos lap túl erős, vagy túl gyenge, úgyhogy valami a harmadára, felére, valójában 40% környékére lecsökkentették a lapok számát, viszont feljavították a komponens minőséget, jobb szabálykönyvet írtak, függeléket írtak hozzá, tehát én azt szoktam mondani, hogy ha Agricolát akarsz játszani, akkor ezt a verziót, a Revised Edition-t játszad. 2016, hát figyelj, most vagyunk, ugye ez 8 évvel ezelőtt vagyunk, és most már azért közeledünk a napjainkhoz. Itt már azért olyan játékok vannak, mint azért a többség, aki mostanában előfordul a társas játékok környékén, már ismer, hallott róla, látott, próbált már. Körülbelül ez az a év, amitől kezdve gyakorlatilag azért már akkorára nőtt a hobbi, hogy tényleg sokakat behúzott.
Azért látszik, hogy töretlen a társasjátékoknak a fejlődése. Minél inkább haladunk előre az időben, annál inkább azt látjuk, hogy egyre több játék van a BGG listának az elején, és ez nyilván nem véletlen, hanem annál inkább olyan játékokat tudnak készíteni a szerzők, illetve a kiadók, ami elnyeri a játékosoknak a tetszését.
Hát
játékosok különböző csoportjainak a tetszését.
Abszolút egyetértek, meg ugye mellé a BGG a régi értékelés ugye lemorzsolódását is együttvéve, valószínűleg ez a kettőnek, ez a kettő együtt dolgozik, és emiatt így van, egyre előrébb és előrébb kerülünk a BGG listákon.
2017 az az év, ahol végre előkerül az a név, amit nekem kötelező felraknom minden listára, hiszen állandóan hirdetem magamról, hogy milyen nagy rajongója vagyok a szerzőnek, ő pedig Vital Lacerda, és 2017-ben látott napvilágot az első olyan játéka, amit én magam is ki... Ez nem igaz, mert valamikor régen játszottam a Vinyosszal, a régi kiadással, de ez az első olyan játék, amivel én is rendelkeztem, ami nekem is megvolt, ez pedig a Lisboa. Gyönyörűen összetett játék, már a szabálymagyarázat is egy kisebb élmény belőle.
A Lisboát ki akarom próbálni, mert többen is mondják, hogy az a, szerintük az a legjobb Vital Lacerda játék, ezt nem tudom. Ami nem próbáltam, pedig úgy sem tudom megállapítani. Én egy kooperatív játékot választottam ebből az évből, a kedvenc kooperatív játékomat, ez pedig a Szellemek szigete. Ahhoz képest, hogy ugye ebbe az évbe a sokáig első helyezett Gloomhaven, vagy a Twilight Imperium negyedik kiadása, ami szintén top 10-es játék, jött ki, én ezek közül a Szellemek szigetét jobban szeretem, bár meg kell említenünk ugye a Terra Mystica újragondolását, a Gaia projektet, illetőleg ekkor jött ki az Anachroni is.
Amiről egyébként érdemes elmondani, hogy a 2017-es játékok közül a hatodik helyen áll, ami azért egy eléggé előkelő hely. Előzi a Lisboát.
Bizony, bár nem sokkal, ugye összesen 8 helyjel, de valóban, ugye ez a Michael-es legsikeresebb játék a mai napig. Egyébként ilyen apróságok jelentek meg még akkor, hogy Azul, gyakorlatilag mindenkit szétszedtek eszemben érte, de konkurenciának azért a Sagrada is megjelent, illetőleg még el kell említenem a Century fűszerutat, vagy az ilyen meglepően népszerű, csak nálunk kevésbé ismerik, ez pedig a Bunny Kingdom, ami ugye az egyik kedvenc szerzőmtől, Richard Garfieldtől. Úgyhogy azért ez is már egy eléggé erős év volt, ha csak az első 5-6 helyezetet megnézzük az évből. Nem tudom, hogyha nem a Lisboát mondtad volna, akkor mi lett volna, vagy neked ez ilyen nagyon egyértelmű első helyezet volt erre az évre?
Nekem erre az évre a Lisboa nagyon egyértelmű első helyezet volt. Most így, ahogy pörgetted a listát, én nem is nagyon láttam hirtelen olyat, ami ennek kihívója lehetett volna. Számomra egyébként érdekes év ugye ez a 2017, mert számomra olyan szempontból volt meghatározó, hogy ez az egyetlen év, amikor én kijutottam eszembe, és ráadásul én a társas játékos karrieremnek mondjuk úgy, hogy viszonylag az elején a gyűjteményépítő szakaszában voltam, úgyhogy itt rengeteg játékot megvettem eszemben, amit csak bírt. És utána egyébként érdekes látni, hogy mennyi olyan játék van itt 2017-ben, ami nekem megvolt, de már nincs meg. Mert nem váltotta be a hozzáfűzött reményeimet, vagy jó volt, de úgy éreztem, hogy van, ami nagyon hasonlít hozzá, de még jobb.
Ebből azt mondom, nekem szerencsém volt, én nagyon kevés dolgot vettem eszemben, de abszolút átérzem azt, hogyha az ember gyűjtemény, tehát amikor készlet halmozó korszakában van kinek eszemben, akkor sok mindent vesz meg.
Meglepő módon az Azult, azt nem is tudtam kipróbálni eszemben, és nem is vásároltam belőle. Pedig azóta az megvan az a játék, és az valószínűleg marad is.
Ugorjunk 2018-ra.
2018-ban egy újabb, viszonylag ismert név kerül föl a már eddig sem gyenge szerzőlistára, amit én itt összeállítottam. Ő pedig nem más, mint Vladimir Szuki, és szerintem ez a 2018-as játéka, ez a legjobb eddig kijött játéka, ami pedig nem más, mint az Underwater Cities. Ugye sokan hasonlították ezt a Mars terraformálásához azért, mert van benne egy tablóépítő elem, de azért én azt mondanám, hogy azért nagyobbak a különbségek, mint a hasonlóságok a két játék között. A tablóépítés az nem kizárólagos, hiszen worker placement mechanizmus van benne, ami legalább olyan fontos, illetve a kártyák egy jelentős részét azt nem a tablóba játsszuk ki, hanem csak eldobjuk kijátszáskor. Én azt gondolom, hogy aki nem ismeri, annak nagyon-nagyon ajánlható, hogy minimum egy kipróbálásig jusson el vele.
Én ugye nem vagyok nagy Szuki rajongó, viszont ebbe az évben azért tényleg borzasztó erős játékok jöttek ki. Egyébként azt nézem, hogy gyakorlatilag az első 4 helyzet ebből az évből az Kickstarteren jött ki. A Brass Birmingham, aki ugye a jelenlegi listavezető, bár ugye az a Lancashire-nek a, mondjuk azt, hogy streamlinolt, újra gondolt változata volt valasztól, de ekkor jött ki ugye az Evicariumstől a Nemesis, ekkor jött ki a Root és az Everdell is.
Az által... Jó, itt azért hadd kotyogjak bele, a streamlinoltat azt a Lancashire rajongók nevében visszautasítom, mert én nem vagyok az, tehát csak a nevükben beszélek, de én magam az nem tartozom ide, én a Birmingham-et jobban kedvelem. Kifejezetten bővítették, ugye, tehát hogy sokkal kevésbé streamlinolt, mert több irányba tudsz elmenni, amíg alapvetően a Lancashire-ben egyfajta termék volt a gyapjú, addig itt megjelenik mellette a goods, ami hát valami, ami ládában van, de nem is tudjuk, mi van benne, valami termék, meg az agyagégetés. Tehát a streamlinolt szerintem nem a jó szó, felújított, én ezt használnám.
Jó, elfogadom, visszavonom, nem streamlinolt, kettőket mondom, hanem valami a felújítottat. Akkor úgy mondom, hogy modernizálták. Jó, akkor így mondom, modernizálták. És így azért ez látványosan meg is dobta a népszerűségét. Én viszont, ugye 2018-ból én szintén egy Kickstarteren futójátékot, az Orange Nabulától a Vindication-t választottam. Nem tudom, valamiért, amikor megláttam ezt a játékot, így kipróbáltam, és így annyira megtetszett, annyira hangulatos volt, hogy ez engem megfogott, úgyhogy meg is vettem nem sokkal később. Sajnos nem játszottam vele sokat, de ilyen 5-6 játékom van talán benne, de nem tudom, valamiért nekem nagyon megtetszett. Ugye érdekesség, hogy ebbe az évbe ismerte meg a világ Wolfgang Vars nevét is. Ugye ő egy osztrák szerző, a Kuruzslok Quedlinburgban című backbuilding játékkal, amelyiként mai napig családi kedvenc nagyon sok családban.
Ha jól sejtem, nem csak azzal, tehát nekem az az emlékem...
Azt hiszem a GSC amikor... is ekkor jött ki.
Amikor ő berobbant, akkor egyszerre 3-4 nagyon komoly címmel is megjelent, igen, a Gantschönklever, csak hogy fejtsük ki, hogy mi ez a GSC, hát ha valaki így a rövidítésekben annyira nincs otthon. És lehet, hogy a további címei, tehát hogy ő valahogy így a 2010-es évek végén jött ki egy csomó játéka, és azóta talán ő kevésbé tud nagyon új dolgokat mutatni. Ott mutatott pár nagyon új dolgot. Nekem a kedvenc Wolfgang Quarz játékom az a mai napig a Blue Banana egyébként, aminek az ötletét egyszerűen zseniálisnak tartom. De azért, hogyha mondjuk ránézünk, hogy 2022-23-ban milyen Quarz játékok jöttek ki, akkor szerintem az már elsősorban a Gantschönklevernek az újabb iterációi lesznek. Amik egyébként jók, hozzáteszem, csak talán mostanában már kevésbé érezzük rajta ezeket az átütő újdonságérzéseket.
Pedig akkoriban nagyon, nagyon kreatívan, nagyon sokféle irányba ment el.
Igen, lehet, hogy ő neki évek hosszú sora alatt gyűltek ezek a fiókban, és amikor aztán az egyik játékkal elért egy sikert, akkor a kiadók is más szemmel néztek. A többi játékára nem tudom, hogy ez hogy alakult, csak spekulálok.
Lehetséges. Ugye ebben az évben azért még kijött egy Rising Sun, tehát a felkelő nap, Teotihuacan, vagy beszélhetünk még egyébként a Csak Egyről, a Just One-ról, ami azt hiszem szintén Spieldesjahres nyert.
Évi játéka, igen.
Úgyhogy azért ez is egy erős év volt. 18 azért érdekes, mert ez már tényleg tehát ez az az időszak, amikor a Kickstarterek már olyan szinten dömpingben voltak, hogy itt már tényleg oda kell, tehát itt már nem lehetett finoman csinálni a Kickstartereket, tehát aki be akart jutni, annak nyújtania is kellett valamit. Mondom, nem véletlen az, hogy a legelőkelőbb helyeken is, így azért a legsikeresebb játékok közül az mind Kickstarteren lettek népszerűek. És ha jól emlékszem, hogy a nemezés, tehát az Awaken Realms, nem, amikor a This War of Mine volt az első játékok, de ebben lettek igazán sikeresek a nemezésszel.
Igen, az nagy siker volt.
És itt már ugye látunk a listákon ugye Roll and Write-okat, Flip and Write-okat is a listán, itt majd például Köszöntünk Álmaid Városában, ugye az elbemlített Gantschönklever. Ugye nem is tudom, mikor volt az első, talán egy vagy két évvel korábban, ugye azt hiszem Szüret néven futott magyarul, az az egyik első, és ekkora már az egyre népszerűbb és népszerűbb lett. De egyébként megemlíthetem hát ebből.
Igazából nagyon régóta volt egy ilyen szokás, hogy a sikeres játékokból csináltak kártyaverziót, meg kockaverziót. És a kockaverzió az valamilyen Roll and Write jellegű mechanikával rendelkezett, de azok nem értek még el szerintem ilyen átütő sikereket. Ebben a 2018-as évben kezdett előtérbe kerülni a Roll and Write, ami mind a mai napig aranykorát éri, minden évben tucatjával jönnek ki az új Roll and Write-ok, és van is köztük jellemzően nem kevés jó.
Jöhetünk 19-re.
2019-ben én egy olyan játékot választottam, ami egy kicsit eltér a listámnak a többi játékától fajsúlyában. Ez talán a legkönnyedebb játék a listán, de én azt gondolom, hogy minden gamernek kell, hogy legyen egy-két filler a tarsójában arra az esetre, hogyha rövidebb időtartamot kéne egy játékkal kitölteni, és szerintem ez a játék, ez egy egészen kiváló gateway játék is, nagyon nagy szívvel tudom ajánlani bárkinek, aki kezdő társasjátékozó, vagy gyakorlott, de egy jó félórás, háromnegyed órás játékélményre vágyik, ez pedig Jordi Edentől a Kartográfusok.
Éppen beszéltünk ugye a Flip and Write-okról.
Így van, úgyhogy hát én nekem a Roll and Write Flip and Fill kategóriából ő került föl a listámra.
Ugye 2019 legismertebb játéka gyakorlatilag kérdés nélkül az a Festab volt. Ami a különleges volt nekem 19-ben, az Fister játék a Marakaiból volt, de nem ezt választottam végül, hanem azt a játékot, amit az addig nagyon szeretett Általam nagyon szeretett hét csoda leváltójáként tekintek rá mai napig, ez pedig a Szép új világ, vagy eredeti nevén It's a Wonderful World. Ez egy draftolós játék, nyersanyag menedzselős, sokféle stratégiát is lehet benne vinni, de valójában a játék végén ugye pontokkal tudsz nyerni, tehát igazából erről szól a sztori.
Nagyon-nagyon fura itt ránézni erre a listára, a 2019-es listára, mert itt már nagyon friss játékok vannak, és ránézek, és azt mondom, hogy úristen, ez a játék már 5 éves.
Így van,
és
így
csupa,
van.
Csupa ilyen cím, hogy a Crew első kiadása, az első verziója, 5 éves, hihetetlen.
Pax Pamir második kiadása is szintén, vagy beszélhetünk ugye a Tainted Grail-ről, a Scoutról. A Scout egyébként, ja, és a Macskák szigete, ami szintén egy nagyon aranyos kis draftolós játék, cuki macskákkal és egy ilyen poliominós megoldással. Ezeket én mind-mind nagyon szeretem, de a Szép új világ az egy határozott lépéssel eléjük lépett, még úgy is, hogy ugye 19-ről beszélünk, amikor kijött ugye a Dűne új kiadása 40 év után, és bár nagyon szeretem a mai napig a Dűnét, de most egy picit az utóbbi időben visszábesett a lelkesedésem iránta, lehet egy picit sokat játszottam vele, azért az a 6 órás élmény, amit az tud hozni, azért az néha megterheli az embert, de 19 azért már az a kategória, hogy itt már tényleg, itt már nehéz volt választani, de kényelmesen ki tudott emelkedni a sok nagyon jó közül az egyetlen, ami számomra a kedvenc, az a Szép új világ. És akkor lassan, még nem, de lassan megérkezünk a új évtizedbe, 2020-szal.
2020-ból az első, szerintem az első olyan tervező, aki második játékával is szerepel a listámon, és egyben az első kisebb csalásom, mert hogy Vital Lacerdáról van szó, és a játék, ami 2020-ban megjelent, és nekem óriási nagy kedvencem, az igazából egy újra dolgozott verziója egy korábbi játékának, ez pedig nem más, mint a Kanban Eevee. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb Lacerda, nem a legnehezebb Lacerda, aki a nagyon-nagyon bonyolult, borzalmasan hosszú köröket kedveli a Lacerdánál, az nem itt fogja megtalálni, mert ezek relatíve egyszerű és kevés extra bónuszt adó körök vannak, de nagyon-nagyon jó mechanika van benne arra, hogy hogyan tudjuk elfoglalni az egyes akcióhelyeket. Mind a mai napig igazából nem láttam ennek párját más játékban, ami ennyire tökéletesen tudna működni. Nyilván a Bot Factory-ban, ami a Kanbannak a feldolgozása, egy könnyített verziója, abban megjelenik ugyanez, de nem tudja visszaadni ugyanazt az élményt, amit a Kanbanban kap az ember tőle.
Én annó megvettem közös rendelésbe a Kanban Eevee-t, játszottunk is vele, de annyira nem, nekem ez nem, ekkor jöttem rá igazából, hogy én annyira azért nem vagyok Lacerda rajongó, nekem a második játékom volt tőle a Escape Plan után. Én egy kicsit könnyedebb vizekre vesztem inkább, nem sokkal, egy picivel, és ezzel BGG is egyetért velem 2020-ból, ez pedig a Dűne Imperium. És egy kicsit csaltam abból a szempontból, hogy az alapjátékot én nem tartom annyira jónak, tehát amikor először játszottam vele, akkor azt mondtam, hogy ez egy erős 7-es, de a témája nagyon tetszik, úgyhogy adok neki egy 8-ast. Aztán kijött az első kiegészítő, az X felemelkedése, ami stabilan berakta a 8-asba, és utána kijött a halhatatlanság, ugye eredeti nevén Immortality, később a kiegészítő. Na azzal egy nagyon jó, és az már relatíve komplex, tehát már 3 és nem is tudom pontosan, 3-5, 3-4-re fölhúzta a komplexitását, és az adta meg nekem azt, hogy a Dűne Imperium a 2020-ból a kedvencem. De ez nem 2020-ban lett a kedvencem, hanem később, de abból az évből ez a kedvencem. Pedig azért ugye a munkás lehelyezős, paklépítős játékok közül ugye az Arnak is ekkor jelent meg, és szintén nagyon népszerű. Nekem az csalódás volt, első játékokat tetszett, de aztán rájöttem, hogy annyira nem, a Dűne Imperium jobban visszaadja azt, amit én kerestem ebből a mechanika párosból. Viszont látom, hogy ugye 2020-ban jelent meg az On Mars is a Lacerdától. Inkább az Eevee, azt mondod?
Nem sokkal. Tehát nagyon szeretem az On Marsot is, de a Kanban Eevee-t érzem én a legjobb Lacerdának, tehát itt nem volt kérdés. Nagyon sokáig mondtam a Lisboát, hogy az a kedvenc Lacerdám, de ennek azért főleg érzelmi okai voltak, az volt az első Lacerdám. az első, amit már olyan szemmel próbáltam ki, amikor már érett voltam a komplex játékokra, és vágytam rá, hogy komplexitást mutassanak a játékok. Tehát amiatt az nekem nagyon betalált az a játék, és mind a mai napig nagyon szeretem, de a Kanban az a csúcs számomra. Egyértelműen az a csúcs.
Emlékszem arra, ugye szoktam beszélni ugye a szezonális eurókról. 2017-ben volt ugye a számomra, és én mai napig tartom ezt az állításomat, hogy 2014-ben volt a Castles of Mad King Ludwig, amit akkor nagyon szerettek, de be is jutott a top 200-ba, de azóta szerintem nem nagyon már beszélnek róla, bár ugye új iterációi voltak.
Érdekességképp megjegyzem, hogy nekem kevesebb, mint egy hete sikerült ezt először kipróbálnom.
2015-ből most hirtelen nem is fogom tudni megmondani, de szóval szépen én nézegettem, minden évben voltak annó ilyen szezonális eurók. 17-ben igazából...
Mondjad, én a nép nevében fogok fölhördülni.
17-ben nem tudom egyértelműen megmondani, talán a Pulzár volt az, ami ilyen volt.
Ezzel nem tudok nagyon fölhördülni, mert a Pulzár az tényleg nem lett egy hosszú távú mainstream játék. Nem lett, szerintem nem rossz játék, én csak egyet játszottam vele, és nagyon vágyom rá, hogy újra játszassak vele, de nem lett nagyon populáris.
18-ból ez lett a Newton, és szerintem a Gugong.
Igen, ezeket el tudom fogadni.
19-ből ez lett a Maracaibo, bár én nagyon szerettem azt a játékot, igen, de...
Az se vált egy ilyen nagyon populáris játékházt. Bár én több embert is ismerek, akinek a kedvenc fisztere.
Nekem is egyébként, talán még azért a Sky szigetét szeretem jobban, de... Igen, és ami miatt ez eszembe jutott, és most visszatekertem egy pár évet, hogy ezeket elmondjam, az a 2020-as Prága kaput regni Suhita.
Igen.
Tehát, hogy ezek azok a játékok, amik az aktuális évben nagyon erősen futottak, nagyon jók, top 200, top 300, top 400, tehát azért nagyon erős előkelő helyet érnek el a BGG-n, és utána a következő években jön helyettük valami. Tehát egy Maracaibo helyett jön egy Prága, és így tovább. Amit én nem bánok, mert kellenek erős eurók minden évben, csak egyszerűen sajnos jönnek ki nagyobb sztárok, nagyobb nevek, és sok olyan játék van, ami csak így idéglensen marad a radar a legtöbb játékosnál. Ez nem jelenti, hogy ezek a játékok rosszak. Ez azt jelenti, hogy abban az évben nagyon erősek voltak, utána ilyen oké játékok. Ugye azért, ha belegondolunk a múltkori adásból, Bókusnak azért 8-as körül értékelései voltak az ilyen játékokra, de a 7-esek mindenképpen járnak általában ezekhez a játékokhoz.
Igen, nagyjából ezzel egyet tudok érteni. Mit szólnál egy 2021-hez?
Várj, hadd találjam ki, mi lesz a kedvenced.
Na, egyébként mielőtt kitalálod, én elmondom, hogy itt egy nagyon komoly dilemmával kellett nekem megküzdenem. Mert két olyan játék közül kellett választanom, ami az egyik az a játék, amivel legtöbbet játszottam, mióta én nyilván tartom, de valószínűleg egyébként összességében is, mert nagyon közeledek az 1000 partihoz ebből a játékból. A másik pedig az, amit talán a legszívesebben játszom. Nyilván az a hossza miatt mennyiségben nem tudott idáig eljutni. Tehát a játék, amit végül nem választottam be a listámra, az a Crew-tól, a Crew mélytengeri küldetés, nem a Crew-tól, tehát a Crew mélytengeri küldetés. Ami viszont nem kerülhette el, hogy fölkerüljön, az nyilván Matthias Wiggétől az Ark Nova. Minden egyes alkalommal, amikor leülök Ark Novát játszani, akkor valami újat tapasztalok, valami újat tudok összerakni, és ez borzasztó nagy élmény számomra.
Neked mennyire tetszett a kiegészítő?
A kiegészítő abszolút tetszik nekem. Azt nagyon tetszik, hogy nem növeli a komplexitást, a szélességét növeli, tehát a stratégiai terét növeli a játéknak az új lapok bevezetésével. Nagyon tetszik, hogy jó pár dolgot megpróbáltak balanszolni, a játékvégi pontozókártyákat, de akár játék közbeni pontozókártyákat is egy picit módosítottak, vagy könnyebbé, vagy nehezebbé tették őket attól függően, hogy érezték helyén valónak. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó és bátor hozzányúlás, kevés játék meri ezt megcsinálni, hogy azt mondják, hogy itt a kiegés, ezt a 10 kártyát lecseréljük, mert szerintünk ez így jobb lesz.
Abszolút egyetértek, hogy kevesen merik megcsinálni.
Tök jó az új, ami benne van, új mechanika az akváriummal. Jó az új kártyák, jók, az új pontozó kártyák jók. Hát az ikonográfiát azt egy kicsit próbálták egységesíteni, az nem érzem, hogy olyan nagyon nagy előrelépés lett volna. Az új akciókártyák pedig tovább növelik azt az érzést, hogy minden alkalommal egy új játékot játszol, hiszen azok a nem olyan borzasztó nagy bónuszok, de azért ahhoz pont elég bónuszok, hogy figyelj rájuk és próbáld kiaknázni őket az akciókártyáidon, azok is egy más irányba fognak elvinni minden alkalommal.
Na, hát szegény crew akkor két szék között a pad alá esett, neked azért, mert az Ark Nova is 21-be jött ki, nekem meg azért, mert nem játszottam vele eleget, azt az 1000 partit azt rohadtul irigylem tőled, mert én nekem nagyon tetszett a mély tengeri küldetés, és tényleg, csak hát összesen játszottam vele, vagy kétszer, és így nehéz őszintén azt mondani a 21-ben, hogy na, ez a 21-ben a kedvenc játékom. Bár tízes értékelésem van rajta, tehát, hogy azért az... Ebben az évben jött ki egyébként a Cascadia is, hogy egy igazi könnyed családi játékról beszéljünk. Kifejezetten vegyes fogadtatású Terraforming Mars Ares Expedíció, az Ankh, ugye a Erik Lang trilógiának a harmadik része, vagy hogyha egy klasszikussá váló, de valószínűleg csak szezonális euró státuszba kerülő Bitokúról beszélünk, ami szintén egy különleges játék. Nekem fura élményem volt vele, de egyként egy remek játéknak tartom. Amit viszont én választottam, az egy gyakorlatilag egyértelműen felújított változata egy konfrontatív játéknak, ami mégis egy ilyen eurós elemmel, az engine buildinggel rakja össze nagyon-nagyon okosan magát. Ez pedig a Kemet vér és homok, az Kemet Blood and Sand. Amihez mellesleg hamarosan fog jönni a hatodik játékos kiegészítő és a lila lapkákkal, nagyon kíváncsi vagyok rá, nagyon várom már. Imádom ezt a... Tehát ha konfrontatív játékot kell játszani, tehát olyan emberekkel ülök le játszani, aki azt mondja, konfrontatív, üssük egymást, minél jobban üssük egymást, az a cél, akkor Kemet vér és homok, és azt nagyon szívesen fogok leülni velük játszani. Egyszerűen nem tudom elmondani, hogy ahhoz képest, hogy konfrontatív játék, mennyire imádok vele játszani, pedig alapvetően azért annyira nem vagyok konfrontáció párti, de ezek a nagyon okos megoldások, hogy magadnak rakod össze az engine-edet, és verseny van a lapkákért, hogy ki tudja elvenni, ki melyik irányba megy tovább, tehát nagyon sok verzió van, nagyon jó, sok élő stratégia van. Szerintem, ha leülnék négy olyan emberrel játszani, akinek saját metájuk van, akkor ott így elpislognék, hogy te jó ég, még ilyen megoldások is vannak a játékban. Hihetetlen mélysége van innen ennek a játéknak. És ugye az eredeti játékhoz képest a lapkák nagy részét egyébként megtartották, tehát relatíve kevés lapkát változtattak, viszont nagyon sokat változtattak erőbe, tehát ott a balansz annyi történt, hogy egy kettes lapkából hármast, vagy akár négyest csináltak, és fordítva, tehát ott nagyon sok mindent itt csiszolgattak, hogy most mi az ideális, és szerintem a Matagó nagyon jó munkát végzett, és ez egy nagyon-nagyon jó játék. Lett, úgyhogy a Kemet vér és homokat választottam 2021-ből, attól függetlenül, hogy milyen jó játékok jöttek ki, hogy az általad említett Crew, vagy az Ark Nova, bár az Ark Nova nekem nem annyira jött be, szintén kicsit olyan érzésem volt vele, mint az Arnakkal, hogy játszottam vele, jó élmény volt, meg is van, de valahogy nem azt adta, ami nekem tetszett. Később jött ki az a játék, ami nekem a tablóépítés úgymond témakörét hozza vissza, és azt szeretem, bár azt abban az évben nem azt választottam, de ettől függetlenül, hogy beszélni fogok róla három mondatot.
Igen, én szerintem érdemes itt még megemlíteni a Cascadiát, ami szintén egy olyan játék, ami nagyon oda kívánkozik a legjobb gateway játékok közé.
Egyetértek vele.
Azt is nagyon szívesen ajánlom bárkinek. És hozzáteszem, hogy gamer szemmel is tök oké a játék.
Nekem nagyon tetszett, nem vettem végül meg, nagyon sokat gondolkoztam, hogy megvegyem, de végül nem vettem meg. Viszont ha valaki elém rakja bármikor, nagyon szívesen játszom vele, mert gyönyörű grafikája van, nagyon hangulatos, tetszik ez a kétszintű építkezés, hogy építed a területeket, fölé meg az állatokat, amiket különböző formációba kell leraknod. Ez egy nagyon-nagyon jó kis játék.
Oké, ha mehetünk tovább, 2022, végre előkerül egy név, ami természetesen nem hiányozhatott a listámról, ő pedig Alexander Pfister, és hát a kedvenc játék Alexander Pfistertől az nem kérdés, hogy a Great Western Trail, de 2016-ban a Mars terraformálása miatt nem tudtam felrakni az első kiadást. 2021-ben az Ark Nova miatt nem tudtam felrakni a második kiadást, úgyhogy végezetül azt a kiskaput találtam, hogy a Great Western Trail Argentinát tudom felrakni a listára 2022-ből, és hozzáteszem, hogy ez nem azt jelenti, hogy én az Argentinát kevésbé szeretném a korábban említett kettő kiadásnál, sőt, azt gondolom, hogy az egyik legjobb Great Western Trail változat. Jelenleg azt gondolom, hogy a legjobb az viszont a legfrissebb, a 2023-as Új-Zéland verzió, amiben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a pakli építés, sokkal erősebb aspektusává válik a pakli építés a játéknak. De az Argentina is egészen kiváló, és bármelyik játék az... Hát nem azt mondom, hogy befér a top 10-be, mert az egy nagyon széles top 10 lenne, ha ez mind beférne, tehát legalább 20 20-30 játékot tartalmazna, de ott van a környékén az egészen egyértelmű.
Én megmondom őszintén, én vértizzadtam 2022-vel, mert nagyjából 3-4-5 olyan játék volt, amik nagyjából egy szinten vannak, tehát nehéz volt eldönteni, hogy na, melyik lesz az, amit azt mondom őszintén, hogy igen, ez ebből az évből a kedvencem, és végül úgy döntöttem, hogy az fog dönteni, mi az, ami megvan. Mert a négy játék közül, amik ebben az évben nekem a kedvenceim voltak, egyből csak egy van meg, ez pedig Xavier Georgesnak a Carnegie-je. De ezt úgy mondom, hogy egyszer játszottam ezzel a játékkal, de annyira jó volt, hogy egyértelműen fel kell kerülni a listára. Sajnálom, hogy nem tudok vele többet játszani, de az a baj, hogy négyen érdemes, és rá kell szánni az időt, mert azt hiszem, hogy 3 órás körülbelül a játék ideje, úgyhogy azért nem olyan egyszerű ezt az asztalra rakni, de ettől függetlenül nagyon jó kis, ráadásul kifejezetten interaktív euróról beszélünk, tehát már-már splotteri magasságokba emeli az interakciót, ami mindig egy pozitívum egy eurónál. Mert hogy nem konfrontatív interakció, hanem egyéb interakció, és ez szerintem nagyon fontos. Egyébként ebbe az évbe jött ki, és én nagyon sokáig küzdöttem ellene, hogy tehát ez miért annyira jó játék, a Heat, Pedal to the Metal, ami azért érdekes, mert ugye korábban volt már a Flamme Rouge, ami egy nagyon okos, biciklizős, kártyavezérelt versenyjáték. Ugye korábban...
És nagyon, nagyon tematikus.
Bizony. Tehát korábban ugye volt a Formula D, nem beszéltem róla, már szem 2009-es, és azt is megemlíthettem volna a versenyjátékok közül. A Flamme Rouge is tematikus, nagyon okos, ahogy ugye nem tudsz olyan könnyen elszökni a mezőnytől, mert utol tudnak érni, és akkor felzárkoznak, és ezt a Heatben is nagyon jól megcsinálták, plusz ugye itt van a túlmelegedés mechanika, zseniális lett. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az a játék, amit nem akartam szeretni, de szerettem. És ez általában fordítva szokott lenni, de még meg kell említenem a Splendor Duelt, ami szerintem kiváló leváltója az ilyen absztrakt jellegű számolgatós játékoknak. Az alap Splendornál szerintem jobb, viszont ugye csak ketten játszható. És amit még meg szeretnék ebből az évből említeni, mint nagyon erős mezőny, játékos, az a, ugye egyrészt a Frosthaven, tehát a Gloomhavennek a legújabb verziója, mondjuk azt a legújabb verziója, ami ráadásul aztán másfélszer olyan nehéz.
Ez hol tart most a top listán a Frosthaven?
34.
Ajjaj, már nincs messze, amikor 3 Gloomhaven is lesz a top 10-ben.
Illetőleg meg akartam említeni a konfrontatív kuruzslókat, én így szoktam hívni a konfrontatív kuruzslókat, ez pedig a Wonderlands War, ami elvileg most már hamarosan ide fog érni a Game Club gondozásában. Nem is tudom, mi a Csodaország csatái néven, vagy ami hasonló neve van. És az is egy zseniális játék egyébként, tehát tényleg ez a backbuilding, area control, némi engine building, nagyon, nagyon okos kis játék, és tényleg, tehát aki a kuruzslókból hiányzik valakinek a konfrontáció, akkor mindenképpen próbálja majd ki magának. Plusz az ilyen, ez a legújabb őrület ugye a titkos szerepek nagy csapataiban, az a Blood on the Clock Tower, ami szintén ez egy 2022-es játék. 22 fura volt egyébként, mert nem volt igazán nagy név, ahogy én éreztem, tehát, hogy voltak jó játékok, beszéltünk is már ugye a podcastben róla, ugye itt a Woodcraft, Tiletum, Turing Machine, konkrétan emlékszem, amikor ezekről beszéltél, de egyik se lett olyan igazán nagy átütő. Ami nekem kellemes élmény volt, az a Foundations of Rome, de az is csak azért, mert ez egy olyan szinten túltolt termék a minikkel, és emiatt rohadt drága volt, hogy játszani vele tök jó, de hát megvenni egy vagyon. És így nincs is benne a gyűjteményemben.
Ha jól emlékszem, ennek a Foundations of Rome-nak jön egy újra dolgozott kiadása, amiből már ki fogják hagyni a minit, és egy ilyen klasszikus euró kinézetű játék lesz, mechanikájában nagy részt egyező, valahol hallottam róla, és ennek megfelelően valószínűleg az árazása is barátibb lesz.
Igen, én is hallottam ezt, de azért előtte még egy second printinget végigfuttattak, hát ha valakinek még kellenek a minik. Mert az viszont már túl vagy a közösségi finanszírozáson. Erre az évre egyébként a 22-ben meg kell említenem a Juharvölgy krónikáját, ami egy nagyon kellemes családi játék lett, és szintén sok helyen bekerült ugye a családi készletbe, nekem is van belőle egy példányom. Nagyon-nagyon sok a holt idő, ha sokan játszátok, ez egyetlen baj, de ez egy családi környezetben szerintem nem annyira vészes.
Nekem az egy nagyon rossz élmény volt az a játék. Pontosan a holt idő miatt, amit mondasz, mert az a játék úgy van kitalálva, hogy még véletlenül se tudjál gondolkodni azelőtt, hogy megkezded a körödet arról, hogy mit fogsz csinálni a körödben, mert vannak információk, amik csak a köröd elején fognak kiderülni. És ez egy nagyon ügyetlen megoldás szerintem, és egy családi játéknak nem szabadna 2-3 órát tartania. A nehézsége az tökéletesen a családi szinten van, de az rendben van, cuki, az rendben van, mechanikák rendben vannak, de a 2-3 órás játékidő az nem családi, az nem fér bele szerintem egy családi kategóriába.
Egyébként igen, egy ilyen egész estés családi élmény, talán úgy tudnám fogalmazni, és valóban ez egyetlen hibája, ez viszont nagy hibája, hogy a holtidő az nagyon brutális. Mert hogy egyszerűen sokáig tart egy játékos köre, és nem tudja gyorsan megcsinálni, bármennyire is szeretné. Ettől függetlenül viszont egy nagyon kellemes élmény, hogyha valakinek, tehát én merem ajánlani azt a játékot, azzal együtt, hogy vagy ketten játszátok, vagy kalkuláljátok, vagy készüljetek a hosszú holtidőre.
No és akkor jöhet-e a tavalyi év?
Kérlek.
2023-ban van a második ismétlő, a második olyan tervező, aki kettő játékával is szerepel a listámon, pedig nem Nestor Mangone, hanem társszerzője Simone Luciani, és a játék pedig nem más, mint a Darwin's Journey. Itt azért meg kell említenem, hogy a korábban már említett Great Western Trail, Új-Zéland, és a szintén korábban megemlített Age of Innovation is nagy kedvencem, de hát ugye próbáltam úgy sakkozni, mint hogyha ténylegesen egy lakatlan szigetre mennék, és csak ezeket a játékokat vihetném magammal, akkor ebből az évből én a Darwin's Journey-t vinném.
Tetszik a gondolatmeneted. Ugye a tavalyi év, én ekkor voltam eszemben, és az a vicc, hogy a legtöbb játék, amit előttem van, itt látom a listát, ezek nem voltak annyira népszerűek, de egy-két kivételtől eltekintve, de itt vannak ugye elől a listán. Ekkor jelent meg ugye a Hegemony, nagyon szerettem, és mai napig szeretem azt a játékot. Az Earth, na én ezt, nekem ez a tablóépítős drogom, tehát én ezt a játékot szeretem, pont azért, mert nem olyan hosszú, mint akár az Art Nova, akár a Mars. Nekem ez a 60-90 perc, amennyi idő alatt ezt le lehet játszani, nekem sokkal szimpatikusabb. Az Age of Innovation bár megvan, de még mindig nem tudtam leülni vele játszani. A Voidfall az nekem túl komplex, azért nem az én világom, bár egyébként egy nagyon jó játéknak tartom. De végül én a Nukleum mellett tettem le a voksomat, nem túl meglepő módon.
Ó, de jó választás.
A Brass Birmingham után nekem a Nukleum sokkal inkább bejött. Nem tudom, talán az akciólapkák miatt, talán azért, mert kicsit okosabbak az útvonalai. Nem tudom, egyszerűen nekem nagyon bejött a Nukleum, úgyhogy nekem, és bármikor nagyon szívesen játszom vele. Mondom, itt azért volt kemény, mert a Hegemon is nagyon elől volt, előkelő helyen, de végül úgy döntöttem, hogy inkább a Nukleum, ahol többet is játszottam, és jobb élményeim voltak vele.
Én szeretném megemlíteni, hogyha összehasonlítjuk a Nukleumot a Brass Birmingham-mel, hogy van egy nagyon fontos előnye, ami sokaknak kicsit elriasztó lehet a Brass Birmingham-től, főleg, hogyha egy kezdő leül egy nem annyira kezdő játékosok közé, akkor előfordulhat az az eset, hogy ő leépíti a nyersanyagot, többiek felhasználják, és általában az jár jobban, aki felhasználja a nyersanyagot, nem az, aki leépítette, és ez egy kicsit demotiváló tud lenni, és hát a Nukleumban ez nem történik meg, mert ott a nyersanyag, az a tiéd, azt más nem használhatja föl.
Ráadásul ugyanúgy leválthatod munkássá, ugye, amikor éppen szükséged van rá, bár nem mindig éri meg, de valamikor nagyon jól tud jönni. Tehát egy kicsit ilyen teramisztikás érzésem van ezzel a váltogatással.
Pontosan úgy ez jutott nekem is eszembe, szintén a teramisztika, ahol lehetőséged van arra, hogy a különféle erőforrásokat, amik hierarchiában vannak rendezve, mindig egy gyengébbre átváltsd, és az ennek ellenére egész gyakran tud jól jönni.
Ugye a 22-es, 23-as évből meg tudjátok hallgatni a műsorunkat, amikor Kócz beszél az aktuális évek megjelenéseiről, és az én némi támogatásommal, mert azért ő ezt erősebben tolja, mint én, úgyhogy itt már nem nagyon sorolom a játékokat, mert ezek relatíve frissek már, ezeket, aki hallgat minket, az már találkozott vele valamilyen formátumban.
Érdekes egyébként nézni a listát, és látni, hogy itt azért sorszámok, helyezési számok közül talán egyetlen egy játék van, ami becsúszott a top 100-ba, mert ezek még annyira újak, hogy még nem kaptak elég szavazatot. És ez a Hegemony egyébként, ami ebből az évből az egyetlen, ami már bekerült a top 100-ba.
És ugye hát az Age of Innovation is, a Voidfall is repül fölfele, White Castle is repül fölfele. A Föld szerintem nem fog bejutni, ahogy szerintem a Darwin's Journey sem, ahhoz túl kevesen játszottak vele, de...
Top 100-ba. Az Earth az nagyon be fog jutni. Az Earth-ot nagyon sokan imádják. Az, hogy a Tom Wessel a top 1 hely környékére rakja tetszőleges listán, az például nagyon sokat tud lendíteni a népszerűségén. Szerintem az Earth az biztos, hogy be fog kerülni. Az Earth az szerintem top 20-ba be fog kerülni. Bár ezt azt el kell ismernem, hogy az átlag értékelés, ez a 7,7, az kicsit kevésnek tűnik a top 20-hoz, de top 50-et még így is mernék rá mondani.
Én pont ez emiatt a 7,7 miatt nem vagyok ilyen bátor vele, mert ahhoz képest, hogy van rajta 12 ezer értékelés, mindig csak a 187-dik, és ezért oké, elfogadom, a top 100-at meg fogja ütni, de hogy olyan sokkal lejjebb nem fog menni, szerintem valahol meg fog állni a 80 környékén. Viszont 2023-ból azért érdekességképpen meg szeretném említeni, 2023-ban azért akarok még egy-két játékot megemlíteni, mert csomó olyan játék van, amik pont amiatt, hogy még újdonságok nem biztos sok emberhez eljutottak. Ugye itt a legújabb splotter játék, a Horseless Carriage. Kevesen szeretik a splotter játékokat, de egyébként nagyon érdekes. Egy kicsit könnyedebb Minecraft játék a Septima, mert ugye mindenki a Voidfall-ról beszélt, pedig a Septima is egy nagyon kellemes, ráadásul nagyon hangulatos játék. Vagy a igazán heavy játékok kedvelőinek ott az Europa Universalisnak a legújabb változata, amire azt mondják egyébként a kedvelői, hogy, hogy a legjobb Europa Universalis verzió, azt most már a harmadik Europa Universalis jött ki, viszont vért izzadsz a szabályokkal, tehát ezt ha heavy rajongó vagy, akkor sem biztos, hogy könnyen fog menni. Ilyen szinte. Ja, és ugye a legújabb CCG őrület is ugye tavalyról jött, a Lorcana, mert hát Disney plusz CCG, ez garantált siker, és...
Igen, hát ha jól tudom, ott már voltak, akik targoncával mentek a kártyákért, olyan mennyiségben akarták vinni, és most nem csak azokra célzok, akik fizetés nélkül távoztak.
Ja, igen, igen. 2023-ból nekünk akkor a Darwin's Journey és a Nukleum volt a kedvencünk. Ha van kedvetek, kedves hallgatók, akkor ti is állítsátok össze a listátokat. Érdekes egyébként, mert így végigmész, hogy te jó Isten, ezek a játékok milyen régiek. Tehát, hogy egy játék már 10 éves, 15 éves, azért azok már eléggé durva időszakok. És köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!